Hát egy majdnem szentségről van szó most a harmadik bibliai iskolai alkalommal. Ez talán evangélikus körökben köztudott, hogy Luther Márton egy Jónást, illetve a bűnbánatot, azt tartalma szerint szívesen sorolta volna a szentségek közé, vagy mi lehet az, ami miatt nem sorolta oda végül is? Mi hiányzik a szentségek világából? Igen, tehát nincsen materiális jelhez rendelve, és ezért úgy érezte, hogy bár nagyon sokat tanított róla, meg a Kiskátéban is fölhívja rá a figyelmet, de hát erről majd egy kicsit részletesebben később, ennek ellenére a szentségek körében nem mondta be. Tehát mondjuk úgy, hogy 2,5 szentség van tulajdonképpen az evangélikus egyházban. És akkor... Talán, hogyha a Kereszténynek meg az Úrvacsorának a kaland regényéből valamennyit sikerült fölidézni, akkor ugyanez vonatkozik a gyónásra, illetve a bűnbánatra is, mert rengeteg változáson ment keresztül ez is az elmúlt 2000 esztendőben. Nyilvánvaló az, hogy a Bibliában találunk egyértelmű utalásokat arra, hogy ez kezdettől fogva gyakorlat volt, hát részben az Ószövetségben is már találunk ilyesmit, a bűnvallások és a gyónások, de az Új Szövetségben pedig ennek volt egyfajta rendje. Az egyik alapvető része ennek, hogy különböző fokozatai voltak az útmutatások szerint, mindenki emlékezhet rá, hogy mi volt az apostoli gyakorlat, tehát nincs meg 4 szem közt, ha az nem használ, nincs meg tanúk, tehát szűkörű tanúk körében, és ha nem, akkor a gyülekezet elé kell vinni az ügyet, hogyha az sem hoz változást. A másik része, hogy megint csak az apostoli levelek környékén olvasunk arról, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket, tehát ott ténylegesen már egy ilyen bűnbánati gyakorlatról is olvasunk az első keresztények körében is. Most ehhez képest hogyan alakul ki az egyház fegyelem, hiszen itt ennek a köréről beszélünk, tehát az egyház fegyelemről beszélünk, amikor a bűn meghatározásról, a bűnbánatról, a bűnbánatra való felszólításról, és a bűntől való megszabadulásnak a lehetőségéről beszélünk. Tehát a gyülekezet előtti megintésnek van egy egyházi közösségi formája, az ókori egyházban. Az ókori egyház gyakorolta különösen az első 100-150 évben a gyülekezetből való kivezetést, sőt tulajdonképpen a kizárást. Ha azt nézzük, hogy a különböző bűnök kategorizálásában meddig merészkedtek el, akkor voltak bizonyos meghatározott fő bűnök, amelyeket, hogyha az ember elkövetett, akkor arra nem volt bocsánat. Ez a keresztségnél elmondottakra is egyfajta visszautalás, hogy a keresztelés nagyon sokan, ha visszaemlékszünk, azért halasztották az életük végére, mert a megkeresztelt állapotukban már nem akartak súlyos bűnt elkövetni, nehogy aztán ki legyenek zárva a gyülekezetből. Akik mégis ilyen bűnöket tettek, azokat lényegében végleges kizárásra ítélték, tehát nem nagyon volt visszatérés. Melyek lehettek ezek a legsúlyosabb minősítésű bűnök vajon?
Emberölés.
A gyilkosság, igen, az emberölés, ez teljesen egyértelmű.
Erkölcstelenség.
Egy kicsit konkrétabban nem
biztosan.
Igen, tehát a házasságtörés megint, igen, ez teljesen világos. És aztán mi lehet még, ami ennyire súlyos? Tessék?
Hamistanizás.
Majdnem. Itt azért még másról van szó. Mi lehet, ami nagyon súlyos bűnnek, bukásnak számított? A hittagadás.
Ja.
Tehát a hittagadás. Ez a három dolog volt az, ami egyértelműen azonnali piros lap. Hogyha a mai összefüggésben gondolkodunk, tehát nem először sárga, utána piros, hanem egy sárga, egy piros rögtön. Ami fölvet olyan problémákat is, hogy egy, mi ennek a kemény büntetésnek a célja, kettő, hogyan lehetséges az, hogy ez a gyülekezet szempontjából a bűnök megkülönböztetéséhez vezet. Tehát hogy lesz az egyik bűn ha úgy tetszik, minősítettebb bűn a másiknál. A cél a kezdet kezdetén egyértelműen kiderül abból, hogy a keresztény gyülekezet gyakorlatában a hittagadást romboló példának tartották. Tehát a hittagadás nem egyéni elbírálás alá esik, hogy ő most, mint keresztény testvérünk elbukott, és ezért nem méltó, és méltatlanság, amiért kizárjuk a gyülekezetből, hanem egyértelműen van egy olyan oldala is ennek, hogy preventív szándéka volt ezeknek a kizárásoknak, tehát azok, akik másokban megingatják a hitet, vagy a hithez való hajlandóságot, azokat a keresztjének ilyen értelemben lepontozták, talán így kellene mondani. Tehát nagyon fontos volt az, hogy nem csak a saját üdvösségével kapcsolatban ítélték meg ezt a bűnt, hanem a mások üdvösségtől való visszatartása kapcsán is. A másik kettő a gyülekezetek mindennapi morálját is mutatja, az őskeresztény iratokban teljesen világos, hogy a keresztény életviteltől nagyon-nagyon magas erkölcsiséget vártak el, és ehhez az emberölés, vagy akár a paráznaság semmilyen formája nem illett, nem volt vele összeegyeztethető. A gyülekezetekben éppen ezért, hogy ezt lássuk, hogy a gyakorlatban mihez vezet, eleve preventív módon nem vettek föl bizonyos foglalkozású embereket. Tehát az, hogy katonák például nem lehetnek a gyülekezet tagjai, ez magától értődő volt. Hogy bírók nem lehetnek a gyülekezet tagjai, hát a hóhérokról nem is beszélünk természetesen. Tehát a logikája ennek az, hogy aki olyan hivatásban él, és a politikusok is veszélyeztetett helyzetben voltak, ahol hivatali kötelesség lehet a halálos ítélet meghozatala, annak a végrehajtása, azok gyakorlatilag egy ilyen jótékony távolba kerülhettek csak a gyülekezethez. Márpedig ez magától értődő volt akkor is, hogy a politikus feladatköréhez tartozik, ha tetszik neki, hanem a büntetés is, és az is világos volt, hogy a katona meg a bíró az, hogyha komolyan veszi a hivatását, akkor eljuthat odáig, hogy kénytelen kemény büntetéseket hozni. Egészen más foglalkozási kört jelent mondjuk a paráznaság miatti eleve kizárt kör, például a színészek. Ja, aminek nagyon-nagyon izgalmas része az, hogy az ókori színházban ráadásul minden szerepet férfiak játszottak. Tehát önmagában véve is ezek a viszonylag frivol mitológikus darabok, ahol az Istenek vidám olimposzi életét próbálták lehozni a közönség elé, hát értelemszerűen a kereszténység számára nem volt egyszerűen befogadható. Nagyon fontos dolog, amit Ignác püspöknek, aki 110-ben lett vértanú, az egyik levelében olvasunk, egy mellékes mondatnak tűnik, nekem mégis nagyon sokat jelent. Arról beszél, hogy mennyi zűrzavar van a kereszténységben, mi látszik annak, mi nem látszik annak, mi az valójában, ha annak látszik is, és mi nem az, ha kereszténynek látszik is valaki. És akkor van egy ilyen nagyon rövid beszúrás, mert semmilyen látszat nem jó. A kereszténységben, az őskereszténységben, vagy az ókori kereszténységben, az üldözés korában ez egy alapvető meggyőződés volt, hogy a látszat az félrevezető. A kereszténység nem látszat kérdés. Klasszikust lehetne idézni, ugye, hogy nem elég kereszténynek látszani, annak is kell lenni. Én nem akarok most politikailag megfordítani ebben semmit, de az világos, hogy a keresztjének élete ilyen tekintetben is a tanúságtétel része volt. Hamar szembesültek azzal, és a második század közepén már születik egy olyan irat, amelyik azzal kísérletezik, hogy különböző látomásokra hivatkozva itt fűzfaágak, amelyek elsorvadnak, aztán utána mégis kivirágoznak, vagy legalábbis zöldet hajtanak, egyebek, tehát ilyen látomás sorozatra hivatkozva provokálja ki a szerző azt a kérdést, hogy a keresztség után létezik-e második bűnbánat, azaz második esély. Tehát van-e olyan, hogy valaki keresztény volt, elbukott, és még egyszer az életben a gyülekezet befogadja? Ez egy nagyon komoly dilemma volt ott a százas évek környékén, A vita végül is úgy dőlt el, vagy a dilemma úgy dőlt, hogy igen, erre van esély, tehát van lehetőség, létezik a második megtérés egyébként, és ennek a nyomán alakult ki az a gyakorlat, hogy ha végigment valaki az intések sorozatán, és a gyülekezetben úgy döntöttek, hogy a gyülekezetből kivezetik, akkor a gyülekezet közössége ezt nem azzal a céllal tette, hogy utána boldogan bevonuljon a gyülekezeti terembe, és megbeszélje azt, hogy milyen jó, hogy ettől is megszabadultunk, bezzeg, mi nem ilyenek vagyunk. Ugye, tehát ez nem ez a jelenkori egyházfegyelmi megközelítés volt. Az egyházfegyelmemnek és a kiközösítésnek, ha úgy tetszik, a kizárásnak vagy a kivezetésnek, az egyértelmű célja az, hogy visszanyerjük a testvért magunknak. Tehát a bűn komolyan vétele, és utána nagyon megkötött szabályok szerint a nyilvános bűnbánat lehetővé tétele, amelynek a végső célja az, hogy visszavezessük őt a gyülekezetbe. De ennek különböző lépcsőfokai voltak, ezeket el is nevezték a különböző helyeken gyakorolt praktikák megfelelően. Voltak azok, akik a sírók, ugye ezek voltak, ők voltak, akik ki voltak rekesztve a templomból, és semmit nem vehettek részt. Egy joguk volt, hogy ott ülnek a templom előtt hónapszám, és bűnbánatot tartanak azzal, hogy ők ide szeretnének visszajönni. Aztán utána a keresztény közösség befogadta őket az Isten tisztelet egy részére. Mondjuk az ige hirdetésre. És utána el kellett menniük. Tehát újra ki kellett menniük. Nem ülhettek természetesen előre, hanem csak fokozatosan. És amikor elérkezett az a pillanat, a visszafogadás pillanata, akkor normális esetben ez az úrvacsorával volt betetőzve, és természetesen őt, hát mondjuk úgy, hogy mai értelemben véve, hogyha látványszerűen gondoljuk, akkor újra megkonfirmálták. Tehát körülbelül így kellene elképzelnünk. Tehát ez az a gyülekezeti állapot a Római Birodalomban, ahol a hivatalos birodalmi egyházzáválás előtti időszakban, tehát még az üldöztetések korában a keresztény tanúságtételnek mind a helytállás, mind a kitartás, mind az életvitel szerves része. Mi történik ezután? Nagyon érdekes, egy mellék vágányon történik az egész. A korai középkorban, Római Birodalomban tudjuk, hogy mi történik, jön a népvándorlás, gyakorlatilag minden összeomlik, és évszázadokba kerül, amíg az elhatalmasodó erőszaknak és káosznak valamilyen formában megpróbálnak véget vetni. A római infrastruktúrának természetesen azonnal vége, tehát ott évtizedek alatt benövi az utakat a fű, megsemmisülnek a vízvezetékek, és gyakorlatilag minden civilizációs előnynek, ami a római polgárok jólétét biztos a hamarosan vége szakadt. Viszont még a Római Birodalom idején a Római Birodalommal érintkező, de oda nem tartozó területekre is küldtek misszionáriusokat. A korai középkorban ezt kiegészítették azzal, hogy az Itáliában üldözés alá került, és mondjuk fölégetett kolostorokat maguk mögött hagyó, mármint a bevándorló törzsek által fölégetett kolostorokat maguk mögött hagyó szerzeteseket missziói célzattal áttelepítették más földrészekre. Itt most elsősorban a brit szigetekre gondolhatunk, tehát a brit és skót szigetvilágra, amelyiknek a britanniai része a birodalom része volt, az azon kívül eső része azonban sosem volt a római birodalom része. Ez többnyire kelt a stílusú berendezkedést jelentett, és a kelták között a szerzetesek honosították meg az egyházat. Nagyon érdekes, hogy mind a mai napig az ír egyház, az ír katolicizmus nem plébánia rendszerű, tehát nem világi papságon alapuló egyházmegyés rendszerű egyház, hanem az ősi gyökerekre visszamenően szerzetesi kolostori alapú egyházszervezetre épült fel. Na most ezek az írskót szerzetesek kelta módon, nagyon aranyos egyébként, ezt klasszikus nyelvészektől lehet hallani, hogy hát mímelték, majmolták tulajdonképpen a birodalmi egyházat, és hát a latin szövegeket átvették, de úgyhogy senki nem tudott igazából rendesen latinul, tehát úgy írták át a szövegeiket, akár a latin nyelvűeket is, hogy teljesen világos, hogy egy árva kukkot nem értettek belőle, de arról egész biztos nem volt fogalmuk, hogy ezeket a szavakat például hogy kell kiejteni. Tehát egy ilyen elmélet, olyan, mint Arany Jánosnak az angol nyelv tudása körülbelül. Tehát írva érti, beszélni nem tudja rendesen. Vagy Kossuth Lajosnak vannak hasonló dolgok ezzel, ezek közismertek. Kossuthnak az angliai beszédei, ahol följegyzik, hogy az angolok elámultak rajta, hogy milyen hasonló a magyar nyelv, mint az angol. Tényleg, tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Na most... Ami ebből az írskót szerzetességből kialakul, az a bűnbánatnak egy teljesen újfajta eljárása, amiket mi is használunk egyébként, nem is akárhonnan, akár a bibliai szövegeket lehet így használni, ezek az úgynevezett gyónó tükrök. Tehát itt születik meg az a fajta lelki gondozás, ahol gyónási tükröket használnak. A gyónási tükör az mindenki számára fogalom, tehát ilyen a 10 parancsolat, mondjuk, amit mi is minden gyülekezeti gyónás alkalmával olvasunk, tehát beletekintünk tulajdonképpen egy tükörbe. Ez a 10 parancsolat tükre, vagy más lelki felsorolás, ami a bűnbánat szempontjait elénk sorolja, és akkor annak a fényében, annak a visszatükrözésében látjuk azt, hogy mitől kell szabadulni. Az írskót szerzetesség világában alakulnak ki ezek a gyónási tükrök, és indul el a klasszikus gyóntatásnak ez a fajtája egyébként, amit mi, hogyha azt mondja valaki, hogy gyónás, akkor rögtön gondolunk, hogy ez körülbelül micsoda. Ez azért érdekes, mert még nagyobb volt a probléma, mint amit az ókorban említettem. Már ott is nagyon nehéz kérdés, hogy miért vannak minősített bűnök, és miért vannak olyan bűnök, amelyekről nyilván nem mondja senki azt akkor sem, és ma sem, hogy hát az még úgy belefér, de nem ugyanazzal a retorzióval jár. Nagyon nehéz kérdés az, hogy a bűnöket lehet-e osztályozni. Lehet-e egymáshoz képest viszonyítani? Teológiailag azt kell mondani, hogy nem. Tehát, ahogy Lutherrel együtt mondjuk, hogy Isten előtt mindenben vétkesnek vallom magamat, és nincs mentség. Nyilván a következményekben viszont van. Tehát az evilági következményekben adott esetben tiszteletlen voltam valakivel, ha minden jól megy és nem ütötte meg miatta a guta, akkor jóvá tudom tenni. Ha emberéletet oltottam ki, nem tudom jóvá tenni. Tehát ugye ezeket, tehát ha akarom sem. Márpedig ez azért nagyon-nagyon fontos kérdés, ami az egész bűnbánat későbbi problematikáját is érinti, hogy az igaz bűnbánatnak természetes velejárója az, hogy én ezt jóvá szeretném tenni. Tehát az a bűnbánat, aki azt mondja, hogy nagyon megbántam, de tulajdonképpen rendben volt az úgy, az nyilvánvalóan nem bűnbánat, és erre nincsen föloldozás. Tehát az a bűn, amiben tényleg a bűnbánatnak és a jóvátételnek a szándéka megfogalmazódik. Már megint egy nagyon izgalmas világba csöppenünk majd bele, ami a középkorban kivirágzik, ez pedig az, hogy a jóvátételeket akkor el kell kezdeni ugyanúgy kidolgozni, mint a bűnöknek a szempontjait, a bűnfelismerés szempontjait. Jóvá lehetett tenni a bűnöket? Nem látszat-e az? Amikor azt mondom, hogy ha valamit elrontotta, Zákeus. Elloptam, a négyszeresét akarom visszaadni. Nyilvánvaló a bűnbánata, nyilvánvaló a megtérésre. Tehát ezzel nem lehet vitatkozni. A másik oldalon pedig tudjuk azt, hogy ezzel azért még nincsen meg nem történt téve semmi sem. A bűnöket nem lehet meg nem történté tenni, legalábbis e világi értelemben semmiképpen, a nyoma valahol ott van. De ez egy óriási különbség majd a pszichológia meg a teológia között a mai világban is, hogy hát most nagyon karikírozom persze, és tisztelet minden becsületes pszichológusnak is, tehát azért nem erről van szó, de mondjuk jaj, de jó, hogy bűnt követtem, mert de jókat tanultam belőle, hogy ezt nem kéne legközelebb. Tehát az ennyire nem egyszerű a dolog. A bűnnek a nyoma, a következménye, a lenyomata, a jóvá nem, vagy meg nem történté tevése, az ott marad és lehetetlen. Tehát ezzel mindig számolni kell. Na, hát akkor el kell kezdeni osztályozgatni, hogy akkor melyik bűn tulajdonképpen milyen kategóriába tartozik. Első osztályú bűnök, másodosztályú bűnök, harmadosztályú bűnök. Milyen bűnbánatra kell felszólítani? Nagyon izgalmas kérdés, hogy ha valamilyen bűnt már nem lehet jóvá tenni, akkor helyettesíthető-e ez a jóvátétel valami más jóval? Mert hogy az embernek igénye van, már mint a rendes embernek, igénye van arra, hogyha valamit elrontott, akkor ezt megpróbálja helyrehozni. Ha már nem tudja helyrehozni, akkor bevállal valami olyat, amivel úgy gondolja, hogy legalább másoknak hasznos lehet. Na de ezzel megint mondom, nincsen, meg nem történt téve a bűn. És azoknak a körében, akiknek a személyes érintettség az általam elkövetett bűnben nyilvánvaló, azoknak az élete ezzel még, tehát feléjük nem tettem eleget, ha úgy tetszik, a kötelezettségeimnek. Tehát kialakul ez a fajta alapja annak, és most ennek mondom, van egy egészséges nézete, hogy fölismerem, hogy hol vétkeztem, és a világ legtermészetesebb módján próbálok helyrehozni dolgokat. És ebben benne van már a kísértés is, hogy hát én ezt úgyis helyre tudom hozni. És akkor ebből indul el az az egészen érdekes folyamat, ami a középkor ideje alatt abban növi ki magát, hogy milyen jó cselekedetekkel lehet ezt az egészet valahogy egyensúlyba hozni. Az egyensúly egy nagyon fontos szempont. A középkori európai civilizáció központi témája az egyensúly. Abban hisznek, hogy a világot alapvetően az egyensúlyban kell megtartani, mert a kilengések mindig rosszat hoznak a világnak. Ezt nagyon materiálisan is elképzelik, már említettem a kölni dómnak a fölépítését, illetve azt az elképzelést, itt a gótikát érzékeltettem bele valamikor a bibliaiskola keretében, hogy mi a gótika világképe, de ugyanehhez tartozik az, hogy ha most az ásatásokat megnézzük, akkor a kölni dóm alatt ugyanannyi kőanyag van betéve az alapba, mint amennyi az egész fölépítmény. Ez egy nagyon érdekes dolog, ez nem csak azt jelenti, hogy a világ egyik legstabilabb földrengés álló épülete egyébként a kölni dóm, nem társadalmi földrengésekről beszélek, mint legutóbb szilveszterkor, ugye? Tehát a kölni dóm is beleremeg abba, de mondjuk a tényleges materiális földrengésekről, ha beszélünk, azt mondják, hogy olyan a kőzet, tehát a kőzet alapnak a rétegzettsége, a stabilitása, a fölépítése, hogy gyakorlatilag vetekszik minden japán célépítményével. De itt azért is izgalmas ez, mert az az elképzelés, hogy ami látható egy templomból, és ami nem látható egy ekkora templomból, annak egyensúlyban kell lennie. Ami látható a világban, az ki van egyensúlyozva valami mással. A lelki dolgokban is az egyensúly megtartása és kialakulása tulajdonképpen a kívánatos, mint ahogy a társadalmi és egyéb stabilitást is, de hát a testit is, ugye az egész középkori orvoslás abból épül föl, hogy bizonyos anyagokhoz, kövekhez, drága kövekhez, egyebekhez bizonyos tulajdonságokat kötnek hozzá, és hogyha valakinek túltengése van, mondjuk túlzottan kolerikus, akkor nyilván más ellenszert, tehát más típusú anyagot kell bevennie, drága kőport vagy egyéb dolgokat, annak érdekében, hogy helyre billentse a természetének, a vérének, a temperamentumának az egyensúlyát. Ez egy nagyon fontos tudomány, ugyanis a modern kor egyértelműen az egyensúly fölrúgásában semmi problémát nem lát. A szabad verseny az gyakorlatilag az egyensúly fölrúgásának biztos receptje. A következményeket nem kell nagyon ecsetelni, be kell kapcsolni egyszer bármelyik híradót ízlés szerint, és nagyjából látjuk a végeredményt. Tehát azért nem kis bölcsesség van abban, hogy az egyensúlyra törekvés meg kell, hogy legyen. Viszont a bűnök által elkövetett problémát mivel lehet kiegyensúlyozni? És akkor jön a jó cselekedetekről szóló, vége érhetetlen tanítás. A jó cselekedetek valójában penitenciákból alakulnak ki. Tehát a jóvátétel világából, Ami aztán némi fantáziával odáig terjedt, hogy ha bizonyos dolgokat az egyház fölkínál, egyházi turizmus például, ezt most másképp mondanák, ugye ezt abban az időben nyugodtan azt lehet mondani, hogy zarándok utak a megfelelő szentek sírjaihoz, akkor adott esetben ezekkel helyettesíteni lehet más típusú jóvátételeket. Az egyház fölkínál egy csomó lehetőséget arra, hogy mivel lehet helyettesíteni a jóvátételt, a személyes jóvátételt.
De ezek nem váltanak ki rosszabb gondolkodást?
Hát a teljesen egyértelmű, igen, tehát a végeredményt látjuk. Egyrészt a tisztító tűz próbál ennek nyomatékot adni, hogy súlyos kérdésekről van szó, és annak milyen következményei lesznek. Ez kiváltja a rettegést. Tudatosítja a bűnt, és a bűn tudatosításának az a következménye, hogy a rettegés a középkori ember állandó lételeme lesz. Tehát szétzúzza gyakorlatilag a személyiségét. A másik oldala, hogy ezt szépségtapaszokkal próbálják gyógyítani. Ugye, tehát azt mondják, hogy ha elmész fél lábon ugrálva ide és oda és amoda, akkor tulajdonképpen ezzel 20 000 év búcsút nyersz a tisztító tűzben való különböző büntetésekből és penitenciákban. Tulajdonképpen a tisztító tűz penitencia. A tisztító tűz jóvátétel. A földi életben végbe nem vitt jóvátételnek a halál utáni meghosszabbítása, amit le kell dolgozni, vagy le kell szolgálni.
De ezzel lehet tekérni azt, hogy az emberek ne kövessék a bűnöket?
Semmivel nem lehet elérni a keresztény teológia igazsága szerint, hogy az emberek ne kövessenek el bűnöket. Nem lehet, hogy az ember bűnös, ha akarja, ha nem.
Úgy értem, hogyha most...
Volt-e visszatartó ereje?
Igen, hogy tisztában vannak azzal, hogy most ezt a bizonyos bűnt, és akkor ezt kell...
A másik oldalról volt a probléma. Ugye a reformáció azt mutatja meg, hogy a gyógymódnál van a gond. Tehát, hogy igazából ez a probléma. Hogy ha rossz gyógymódot alkalmazunk, tehát magyarul jó cselekedetekkel, pláne idegen jó cselekedetekkel, tehát szentek, más embereknek a jó cselekedeteivel, amit egyébként senki nem vitatkozik szerintem, hogy Szent Erzsébet, vagy Assisi Ferenc, vagy a többiek, Luther is ezt mondja az egyik helyen, hogy én elhiszem, hogy ők valóban szentek voltak, csak ennek mi köze ahhoz, amit nekem jóvá kell tennem. Ugye, tehát ez itt a probléma, és amikor olyan dolgokkal próbáljuk a rettegést, és különösen a bűntudatból eredő rettegést gyógyítani, amire nem alkalmas. Erre mondja Luther azt, hogy az egyház folyamatosan félre kezeli gyakorlatilag ezeket a problémákat. Tehát el akarja hitetni az emberekkel, hogy ilyenfajta zarándokutakkal, egyházi alapítványoknak való ilyen-olyan adakozásokkal, stb. Helyettesíteni lehet. Tehát tényleges lelkiismereti megnyugvást lehet találni a saját személyes bűnökre meg sorsrontásra. Amikor nem kell rajta csodálkozni, hogy természetesen ezek nem fogják megnyugtatni a lelki ismeretet. Tehát a rettegő ember attól, hogy megpróbálják ezt vele elhitetni, a szíve mélyéig nem fog békességet kapni. Nem fogja feloldozást megkapni. És ebben van a reformációnak a legfontosabb mondani valója, hogy egy, nem álságos bűnökről kell beszélni, hanem a bűnöket néven kell nevezni. Ennek a forrása elsősorban megint a Szentírás. Tehát nem kitalált bűnökkel kell előállni. És ebben megint nagyon szeretnék aláhúzni nagyon sok mindent. Tehát a mai modern 20.-21. század tele van olyan dolgokkal, amivel megpróbálja bűntudatra ébreszteni a fogyasztói társadalmat, az embert, az ellenzéket, mondjuk a kommunizmus alatt, vagy a nácizmus alatt, vagy másút. És olyan dolgokból csinál neki lelkiismereti problémát, amelyek valójában nem azok. Tehát ha nem veszed meg ezt, vagy azt, vagy amazt, akkor jó esetben csak vesztes vagy. Ha komolyabban nézzük, akkor tönkre teszed a gyerekedet, mert nem adod meg neki azt, amire neki valójában szüksége van, stb. Ja, tehát olyan bűntudatokat hoz be, ha nem tudom, én sose voltam jó a női méretek világában, hogy mi az igazán elbűvölő, én ezt számszerűen sose tudtam elképzelni, vagy kimondani, de mondjuk ugye azért ez teljesen világos a mai kommunikációban, hogyha nem felel meg egy nő azoknak a paramétereknek, akkor eleve neki bűntudatot kell érezni azért, hogy egy ilyen, kettő a világon van, három, hogy nem tett meg mindent azért, hogy olyan legyen. Tehát egy csomó olyan dolog miatt van, férfi szerepek, női szerepek, különböző elvárások. Ugye ezek halálos keményen jönnek be a különböző ideológiák. A nacionalizmusnak az a problémája, hogy milyen kritériumok mellett vagyok hajlandó elismerni azt, hogy te hozzánk tartozol. A liberalizmusnál az a probléma, hogy mennyit kell költeni arra, hogy engem komolyan vegyenek, vagy emberszámba vegyenek, tehát milyen vagyoni osztálytól kezdődik az, hogy ember. A nácizmusnál pedig eleve a születésnél adott, hogy én méltó vagyok-e az életre, vagy nem. Rettenetes. Tehát egyik szörnyebb, mint a másik. És ha így nézem a dolgokat, akkor, vagy hát akár a születésem, hogy a szocializmusra hagyjuk ki azért teljesen a dologból, tehát természetszerűleg, hogyha jó szociális környezetben születtem, akkor minden ajtó nyitva van, hanem akkor azonnal be kell zárni. Ugye jaj a kulákoknak, jaj a kispolgároknak, burzsóák, grófok, állnak még a paloták, tehát mindent el tudunk képzelni május 1-e után néhány nappal. Na most ez az egész teológiailag is megvalósítható. Tehát az a szörnyű az egészben, hogy a középkori egyháznak Luther azt rója föl, hogy olyan dolgok miatt keltett bűntudatot, amelyeket minden valószínűség szerint Isten soha nem fog számon kérni, mert az ő szemszögéből nézve ezek nem valódi bűnök. És ezekért, ezeket hangsúlyozva az egyház a valódi bűnöket hajlamos időnként nem néven nevezni. És ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy Luther azt mondja, hogy Krisztus valódi megváltása, tehát az, amire ő gyógymódot talál, az csak valódi bűnöknél működik. Álbűnökért Krisztus nem halt meg. A másik oldalon megint erről van szó, hogy igazi bűnökért álgyógyszerek, álmegoldások nem fognak semmit se előre mozdítani. Itt a valódi gyógykezelésre van szükség, ez pedig a krisztusi megváltás. Tehát az az alap problémánk, hogy amikor a reformációról beszélünk, akkor a bűnbocsátó cédulákkal, illetve az azzal szembeni föllépéssel után egyértelműen a bűnökkel való mindenféle üzletelésnek vagy kufárkodásnak mond nemet, és ezt áthelyezi egy új mérlegelésre. Hogy ennek is a Szentírás az alapja. Tehát a Szentírás alapján kell az embernek megmondani, hogy mi a probléma, mi a bűn, és azt is, hogy mi a megoldás. Az egyházra ez bízatott rá, és nem az, hogy megpróbáljon egyébként mindenféle egyéb rendszereket segítségül hívni. Nagyon sok mindent lehetne elmondani a bűnbánatnak és a gyónásnak a gyakorlatáról. Az egyik legfontosabb kérdés számomra az, hogy az úrvacsora az bűnbánat-e. Ugye ezt az úrvacsora felől már néztük az elmúlt alkalommal. Tartózkodni kell attól, hogy az úrvacsorát egyszerű gyónási alkalomnak tartsuk. Tehát az úrvacsora nem az úrvacsora vétellel megerősített gyónás. Az úrvacsora megelőző része a valódi bűnbánat, vagy a valódi összetöretés. Luther egyébként erről beszél a 95 tételben, meg a többi reformátor iratban is, hogy a bűnbánat az valójában összetöretést jelent. Tehát, hogy az ember tényleg megrendül azon, amivel szembe kell néznie. Most erre az úrvacsora nem egyszerűen sepphintőpor, ami majd valamit segít, hanem ennél jóval több, tulajdonképpen a reparálás, az újrateremtésnek az alkalma. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy az ember kap egy megerősítést, hogy a számára hirdetett bűnbocsánat az valóság, hanem arról van szó, hogy az úrvacsorában jelenlévő Krisztus, ha úgy tetszik, eltünteti a repedéseket, meg a csorbákat, és ki teljessé teszi az élet lehetőségét, legalábbis a tovább lépés szempontjából. Ez azért nagyon fontos kérdés, mert az úrvacsora, ha úgy tetszik, olyan dolgokat is pótolhat az emberben, amelyek eljátszott lehetőségek. Ennek a megerősítésére szolgál. Pál apostol nem véletlenül ekkora híve és teológusa az úrvacsorának, az a Pál, aki minden lehetőséget eljátszott már az előéletében, hogy őt ember számba lehessen venni, pláne, hogy keresztény közösségbe egyáltalán fölvegyék. Pál apostol az egészet úgy éli meg, hogy ez neki, ha úgy tetszik, a bónusz. Tehát, hogy amit ő eljátszott, és aminek az útja nem volt nyitva, az Krisztus újra megnyitotta neki, és ezzel gyakorlatilag olyan dolog történik, ami önmagában Pál számára lehetetlen, de Krisztus oda ajándékozhat az embernek egy új élet lehetőséget. A bűnnel való leszámolás, annak a letétele, az nyilvánvalóan az előszobája az úrvacsorának, szerves része, de az úrvacsora maga annak a meghirdetése, hogy a Krisztus olyan lehetőségeket is megnyit, amelyek a saját erőmből nem megoldhatók. Olyan dolgokat is elrendez, amelyeket egyébként a saját erőmből, akár még emberi egyetértéssel a többiekkel nem tudnék elrendezni. Jó, tehát az úrvacsora mindig egy ilyen egy fokkal több. Ami óriási probléma, Luther kemény szavakkal, tehát nem fogja vissza magát, általában nem fogja vissza magát Luther, de ebben az esetben sem, amikor azt mondja, idézem elnézést a mikrofon ellenére, hogy azt a rohadt testi szabadságot bezzeg megtanultátok az evangélikus hitújításból, annyi eszetek nincsen, hogy amikor szembenéztek azzal, hogy a bűnbánatnál valóban mi a probléma, és valóban mit kínál a Krisztus, akkor oda menekülnétek a gyónáshoz, hogy ez mennyivel jobb, mint amikor kellett, akkor, amikor most tehetem végre, mert szükségem van rá. Lehet azt is mondani, hogy az evangélikusság jóval nagyobb tudatosságot vár el kezdettől fogva a saját egyháztagjaitól, akik ezzel a tudatossággal nyilvánvalóan nem igen igyekeznek élni. Maradjunk ennyiben, ugye? Tehát a lelkipásztori beszélgetés, illetve a személyes terhektől való megszabadulás, aminek a vége a feloldozás, nagyon szeretném mondani a feloldozás, tehát nem a segítő lelkipásztori beszélgetésről van itt most szó, hanem a feloldozásról. Ez két külön dolog. Akkor azért érezzük azt, hogy mennyire nem vagyunk, tehát hogy Luther miket mondana ma, akkor, amikor annyira elégedetlen volt az akkori általa egyébként egyre inkább pogánynak minősített viszonyokkal, hát azt el tudjuk magunknak képzelni. Nagyon fontos kérdés, hogy a személyes bűnbánat és a személyes megtérés fontossága, a személyes lelki élet fontossága, az a lutheri reformációnak az egyik alapkérdése. És ez a lelki élet és ennek a személyessége kikerülhetetlenné teszi a személyes lélekápolást és a személyes életápolást. Az örök problémája nyilván a gyónási tematikának, most nem egyet hadd említsek, nagyon szeretem, említettem is már talán itt is korábban, hogy van néhány nagyon jó katolikus barátom, az egyik közülük nyilván közel 30 éve pap, tehát van némi gyakorlata a gyóntatásban, és hát szoktam vele néha ilyen dolgokról beszélni, hogy áruld már el, hogy tulajdonképpen nektek mi a tapasztalatotok ott, hát ő is el tudja sorolni, hogy mi a probléma egyébként a katolikus gyónási gyakorlata, még egy jóval kevesebb probléma van, mert evangélikus gyónási gyakorlat alig van. Tehát ennek megfelelően kevesebb vele a gyakorlati probléma, ítéletünkre mondom egyébként bizonyos értelemben. És hát nagyon nagy gond az, hogy a bűnöktől való szabadulás az mennyire része a gyónásnak és az életújulásnak. Tehát az, hogy ami mögöttem van, az le van zárva, arról Isten nem emlékezik meg, és az egyháznak is elvileg kötelessége, hogy ne emlékezzék meg, és ne hánytorgassa fel többet azt, amit egyszer hitelt érdemlően magam mögött hagytam. Tehát ez az, aminél állandóan visszaesünk. Tehát én nem tudom, hogy ki hogy van az úrvacsora előtti gyülekezeti gyónásokkal, de hát azért rengeteg esetben el tudom mondani, hogy hát a múlt hónaphoz képest sem javítottam most túlzottan sokat az összképen. És sajnos nagyon sok esetben ugyanazokon a pontokon. Ez azért nagyon feszítő kérdés, mert a gyónási gyakorlatban már a középkortól fogva óriási gondot jelentett, hogy létezik-e tökéletesség, lelki tökéletesség, tökéletes lelki életforma. Vannak-e olyan emberek, akiknek már nincsen szükségük a gyónásra? Mert egyébként annyira Istennel élnek. De a középkori misztikában voltak ilyenek, akik azt mondták, hogy olyan önátadásban élnek, egyébként ilyen evangélikusok is vannak manapság is, hogy tulajdonképpen amit csinálnak, azt ők Isten sugallatára és vezetése alatt csinálják, tehát mi elszámolni valójuk lenne ezzel. Ugye annyira hivatkoznak és annyira magabiztosan azt mondják, hogy ők csak azt teszik, amit Isten akar tőlük. A misztikus hajlamok ilyenkor belső hangra szoktak hivatkozni erre, arra, amarra, hogy ez egyértelműen mindig beleakadt valahol az egyház mindennapi gyakorlatába. Az egyház ezeket mindig határozottan elutasította. Milyen jelei vannak ennek? Például nem vesznek többet úrvacsorát, mert azt mondják, hogy nekik már minek. Tehát ők részesülnek Istenből nem ilyen közvetett módon, hanem közvetlenül. A középkoriak ilyen eretnekekről mondják azt, hogy nem imádkozzák többé a mi atyánkot. Mert nincsen szükség az imádság eszközére sem, pláne arra a mondatra nem, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Mert hát mit? Azt akarom, amit Isten akar, azt teszem, amit Isten mond, és általában véve is én már oda átra tartozom. Tehát ugye ez végig kíséri ezt a rajongást. Nagyon fontos dolog, hogy a középkor teológusai kiszokták ezt emelni, hogy például ennek a megtörésére van az úrvacsora. Az úrvacsora éppen a földi jegyekkel, tehát a kenyérrel és a borral emlékeztet bennünket arra, hogy mi még Krisztus szándéka szerint részei vagyunk ennek a világnak. Tehát részesülünk a világ tökéletlenségében. És ez tulajdonképpen nagyon fontos dolog az őszinte bűnbánat és az őszinte gyónás világában. Föltehetnék persze a provokatív kérdés, hogy akkor bűnösnek lenni szégyene vagy nem szégyen. Nyilvánvalóan nem büszkélkedik vele az ember. A másik oldalon viszont Luther elordítja magát egy bizonyos ponton, elnézést, hogy így fogalmazok, hogy pecca fortiter, vétkezz bátran. Nem azért, mert olyan nagy propagátora lenne Luther a vétkeknek, hanem azért, mert ezt egy olyan embernek mondja, aki nem hisz abban, hogy neki még van bocsánat. Egy olyan lelkigondozói helyzetben mondja ezt ki Luther, amikor egy ember gyakorlatilag az élete vége felé tart, teljesen egyértelműen azért, mert nem tud szabadulni a terheitől. És ekkor mondja Luther azt, hogy vétkezz bátran, mert nem lehet annyi vétket, hogy a Krisztus csődöt mondjon rajtad. Tehát nagyon, és ezzel azt akartam sokszorosan aláhúzni, hogy a gyónás, a bűnbánat, a bűnbocsánat egy nagyon fontos folyamat, amely az élő lelki gondozási kultúra része. És megint itt ki kell emelnem azt, hogy óriási különbség van a lelkipásztori beszélgetés, tehát a magyarul a segítő beszélgetés, ezt a mentál higiéne meg a pszichológia is ismeri, hogy a segítő beszélgetést folytatok valakivel, hogy fölismerje az életének a valóságát, és abból valahogy megpróbáljon tovább menni, vagy megtanuljon avval együtt élni. A pszichológia bizonyos irányzataiban mániákusan hangoztatják azt, hogy az embernek tovább kell abból lépni. A teológia ismeri azt a kategóriát, meg a pszichológia más irányzatai is, hogy bizony vannak olyan adottságok, amivel az embernek meg kell tanulni együtt élni. Ez is hozzátartozik a feladathoz, amit a földi életben el kell végeznünk. Van ennek nevetséges kifejezését is tudom mondani, tehát hiába álmodozom én arról, hogy 200 cm vagyok szőke, kék szemű és ellenállhatatlan, akkor is addig álmodozhatom róla, amíg meg nem halok, akkor se leszek olyan. Na most ez a lelki dolgainkra is vonatkozik, hogy az embernek a lelki alkatát meg kell ismernie, a saját határait meg kell ismernie, és azzal úgy kell együtt élnie, hogy végső soron el kell fogadnia, hogy ebben a konstrukcióban Isten nem tanástalan, hogy velem mit lehet kezdeni. Tehát, tehát ezért mondom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, de ez a segítő beszélgetés része, a föloldozás, az gyakorlatilag az, amikor fatálisat követtem el, a falnak mentem, és nincs megoldás. Amit igyekszem az úrvacsorai elbocsátás után is ebben a saját fogalmazású elbocsátásban mondani, hogy aki legyőzte a halált, a bűnt és annak minden erejét. Hát itt erről van szó, amikor nagyobb erővel találkozom, és ott egy megoldás van, hogy Isten erősebb. Én nem vagyok erősebb, de ő erősebb. Na ez valahol a gyónásban a föloldozás pillanata. Mikor már nem abban próbálom meggyőzni és segíteni, hogy ezt úgyis meg tudod oldani, hanem arra is tudok neki valamit mondani Isten nevében, amit nem tud megoldani, még ha akarja sem. Ez egy nagyon lényeges dolog. A másik probléma, a bűnnel való együttélés kultúrája. Ez az egyházban is probléma, a társadalomban is probléma. De mit kezdjünk azzal, hogy nincs ember, aki ne vétkeznék? Mi legyen azzal, hogyha mindenki, ez a keresztények meg felszokás róni, hogy majd, ha úgy éltek, mint Krisztus, akkor én is kereszténynél leszek. Ez gyönyörűen hangzik, értjük is, hogy mit akar üzenni, de ilyen erővel mindenki hazamelt, és megállapodhatunk belőle, hogy ebből kereszténység soha nem lesz, mert én még olyan keresztényt nem láttam, aki úgy tudott élni, mint Krisztus. Egyébként magamat is természetesen beleértve. Tehát az a fajta megközelítés, hogy tökéletesnek kell lenni ahhoz, hogy a kereszténység hiteles legyen, nyilvánvalóan nem a kereszténységnek az alapállása. Az már inkább, hogy tökéletességre kell törekedni. Tehát ezt komolyan kell venni, tehát az indulat legyen meg az elszánás, de valójában az, hogy bűntelenek közössége legyen az egyház, ez kezdettől fogva nyilvánvalóan nem erről szól. Az izgalmas kérdés mindig az, hogy hogy lehet a bűnöktől szabadulni. Megint az úrvacsorai elbocsátásra szeretnék valahogy utalni, hogy én szoktam azt időnként hangsúlyozni, hogy az Isten adja meg, készítse meg az úrvacsorától elvezető útjainkat, hogy mások ne olvassák úgy a fejünkre a bűneinket, hogy megint visszaessünk bele. A valódi életújuláshoz kell egy olyan isteni ajándék, hogy bizonyos élethelyzetekben a saját környezetem is megadja azt az esélyt, hogy meg tudok újulni. Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, erőnkön fölül való dolog. Megint csak azt kell mondani, hogy Krisztusnál ezt látjuk. Eredjél és többé ne vétkezzél. De nonsense. Honnan van benne ekkora bizalom az ember iránt? Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy lássuk, hogy a gyónás és a föloldozás valami olyasmi, ami mindig mozgásban van az egyházban és az egyház körül. Hát nagyon sok mindent lehetne elmondani, egy záró gondolatot szeretnék még az esetleges beszélgetés előtt, hogyha nem zuhan senki még teljesen mély és reménytelen álomba itt az eddigiek után. Ugye Dietrich Bonhoeffer a 20. század egyik nagy teológusa ír egy bizonyos könyvet a gyónásról. Ez magyarul is olvasható, nagyon szépen kifejti, hogy szükség van-e klasszikus értelemben vett gyónásra. Tehát négy szem közt fülbe gyónás, úgy, ahogy az klasszikusan megvan írva. És ő egy nagyon fontos érvet hoz amellett, hogy ő miért van ennek a pártján. Azt mondja, hogy ő érti azt a protestáns meggyőződést és erényt, hogy ebben a föloldozásban az ember Istennel ezt megbeszéli, letesz és új életet akar kezdeni. Mi ezzel a probléma? A probléma az, hogy én magamat rettentesen meg tudom csalni. Bonhoeffer azt mondja, hogy azért van szükségem arra, hogy valaki más, ha úgy tetszik, valaki megvesztegethetetlen, az Isten nevében hirdesse számomra a személyes bűnbocsánatot, mert akkor van mire építenem. Nem mondhatom két héttel később, hogy én ezt álmodtam, vagy nem. Komolyan gondoltam, vagy nem. Megtörtént-e, vagy nem. Tényleg lehetősége, vagy nem. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ilyen tekintetben is egymásra vagyunk bízva az egyházban. Jó, eddig gyakorlatilag az előadás, vagy a bevezetés részt. Tudom, hogy mindjárt szólampróba lesz itt a nyakunkban, mert ugye szerda van és énekkar, de azért szerintem, amíg a házigazda furkós bottal ki nem leradik, nyugodtan beszélgethetünk még egy kicsit tovább, jó? Tehát ez...